Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez az Ez egy Hivatal podcast, amit Udvarhelyi Tesszak és Szabó Dániel és Törőcsik Edit készítünk közösen. Ezt az adást ismét most én. A podcast célja, hogy közösen megértsük a közigazgatás működését, a jó és a rossz oldalait, és megtaláljuk azt is, hogy hogyan lehet megújítani és olyanná alakítani, mi az embereket szolgálja. 2025. április 23. napján a közszolgálati dolgozók sztrájkoltak. Én több mint 20 éve dolgozom a közszolgálatban, ez volt az első sztrájk az életemben, amit testközelből megtapasztalhattam. Több ezer önkormányzati köztisztviselő kezdett sztrájkba az ország 20 különböző pontján, hogy magasabb fizetést és jobb munkafeltételeket követeljen. A tiltakozás céljai között szerepel a bérek megduplázása, a diplomás bérminimum bevezetése, valamint a köztisztviselői életpályamodell visszaállítása. Miért volt erre szükség? Mit is jelent a sztrájk? Ki szervezte? Ezek a kérdések várnak válaszokra. És ezért engedjétek meg nekem, hogy bemutassam Boros Péterné Vilis Erzsébetet, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnökét. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom.
Én köszönöm a meghívást, köszöntök mindenkit.
Akkor az első legfontosabb kérdés, hogy kik is azok a köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók, illetve mi az, hogy szakszervezet?
Igen, hát ez nem egyszerű kérdés, ezt végül is a média is egy kicsit keveri. Az önkormányzati hivatalok dolgozói, önkormányzati köztisztviselők. Ha visszatérünk erre a sztrájk szituációra, ott emlegettük a kormánytisztviselőket, ők az állam alkalmazottai ugyanúgy azt a területet viszik, mint a köztisztviselők, de az állam képviseletében. És a közalkalmazottak pedig korábban egy gyűjtő kategória volt, ma már szinte azt tudom mondani, hogy csak a szociális ágazat, aki a közalkalmazotti jogállás alá tartozik, míg korábban a kultúra is ide tartozott, és hát általában korábban az intézményi dolgozók jelentették a közalkalmazottakat. Úgyhogy ha meg lehet különböztetni ezeket a megfogalmazásokat, kategóriákat, akkor így tudnám megtenni, és összefoglaló néven pedig én közszolgálati dolgozók kategóriába sorolom őket. Még annyit mondanék hozzá, hogy 30 féle jogállási törvényre darabolta föl a közszolgálatot a kormány. Nyilvánvalóan nem azért, hogy egyszerűsítse a dolgokat, hanem azért, hogy az érdekegyeztetés rendszerében is az oszd meg és uralkodj tudjon, el tudjon hát megkülönböztetni bennünket. Sokáig zavart is mindenkit, aki kavállalói érdekképviselő, és akkor itt válaszolok egy kicsit a szakszervezetre is, hogy az MKKS, tehát a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, a nevünkben is benne van egy olyan közszolgálati gyűjtő kategória érdekképviseleti szinten, amely az ott foglalkoztatott kollégáknak az érdekeit képviseli, amennyiben ezt ők is szeretnék, akarják, hiszen ez egy önkéntes szakszervezet. Önkéntes a belépés, bármikor be lehet lépni, és bármikor ki lehet ebből lépni. Tehát korán sincs az, mint régen volt, hogy mindenki kötelezően szakszervezeti tag. Nem. Azok, akiknek fontos a szolidaritás elve, akik egy kicsit jobban odafigyelnek a társadalomnak a szervezésére, akik a munkajogot magukénak érzik, jobban értik, hogy mennyire fontos lenne, hogy ez a munkajog a munkavállalók érdekében legyen a parlamentben jobban meghatározva, tehát akik ezzel kapcsolatban úgy gondolják, hogy össze szeretnének fogni, hiszen egyéni érdekképviselet nincs, csak a kollektív lépések azok, amik eredményre vihetnek. Azt gondolom, hogy szociális érdekek képviselete, bér növekedés, hát a sztrájkunk is, ahogy elmondtad, ezt is célozza, de több más dolgot is, pont a munkajog tekintetében, az életpálya szabályok megváltoztatása tekintetében próbálunk előrelépni, és próbáljuk szervezni a munkavállalókat. Tehát az, hogy érdekképviselet, az szó szerint megvalósul, ez a szakszervezet, ez tagdíjakból tartja fenn magát, tehát ez azt jelenti, hogy teljesen függetlenek vagyunk az államtól, arról. Azt mondjuk, amit a tagjaink közösen eldöntenek, és azt lépjük, amit a tagjaink közösen eldöntenek. Rendkívül jól szabályozottak vagyunk, átláthatóak, minden látható a mi weblapunkon, a Facebook oldalunkon, ami fontos, tehát 200 munkahelyi szervezetünk van, szerte az országban országos szakszervezet vagyunk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most ez a sztrájk szituáció 400 új tagot hozott, 40 új alapszervezetünk lett, tehát azt érzékeljük, hogy rátapintottunk a lényegre a köztisztviselők esetében is, és a kormánytisztviselők esetében is. Tehát olyat próbáltunk, amire senki nem számított, és ami igazán fontos a közszolgálatban dolgozóknak.
A kormánytisztviselők is mindenféle hátrányos megkülönböztetés nélkül beléphetnek a szakszervezetbe? Ti mit tudtok erről most nyilván hivatalosan természetesen, de hogy van esetleg ennek valamilyen, hát a valóságot fedő másik valósága, hogy ez igazából miről szól?
Igen, ez volt az egyik meglepetés, amit átéltem a szakszervezetünkben most a sztrájk szervezése kapcsán, amikor a kormánytisztviselők által követelt sztrájkot létrehoztuk, és ennek a törvényes feltételeit alátámasztottuk, megszerveztük, hogy mennyire lehetséges a tiltás és a félelmi légkör ellenére is a szervezkedés. Tehát az, hogy egy évvel ezelőtt, 2024. januárjában megtiltotta a kormány, hogy levonják a tagdíjat a közszolgálatban a szakszervezetek esetében a dolgozóktól, ez nálunk konkrétan azt jelentette, hogy egy évig azért küzdöttünk, hogy ismét több ezer fős taglétszámunk legyen.
És eddig úgy volt, hogy akkor, amikor bérszám fejtették, akkor az automatikusan ment nektek, akkor ugye az a meghatározott része, amit kell befizetni, és akkor ezt megszüntette a kormány, és akkor az lett, hogy akkor önkéntesen kell külön utalással teljesíteni.
A Magyar Állam kincstár a munkabérekből rendelkező nyilatkozatokkal, tehát alaposan leszabályozva, úgy, mint egyébként a munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóknak a versenyszférában, akiknek egyébként ez meg is maradt. Ezt mindenki így csinálta Magyarországon, de lett egy különbség. A közszolgálatot kivették ebből a körből, majd később remélem, hogy ki fog derülni, hogy miért is történt ez. És nekünk 2024. január 1-től egészen év végéig azért kellett küzdenünk, hogy legyen költségvetésünk, hogy ugyanazok az elképzeléseink tudjanak teljesülni, amik, és jelenthetem, hogy meglett. Tehát új technológiával, sok ember közös akaratával, újból felépítettük a mi anyagi függetlenségünket a kormánytól, ezt tudom mondani. Tehát köszönjük, kormány, mostantól semmilyen rálátásuk nincs arra, hogy hozzánk kilép be, kilép ki.
Hát igen, mert ugye akkor aki a közszolgálatban dolgozik, annak a Magyar Állam kincstár a bérszámfejtője, tehát akkor ebből igazából segítettek abban, hogy nem fogják tudni azt, hogy ki a tag. Miközben igen, az volt a cél akkor ugye, hogy nektek nehezebb legyen.
Így van, nehéz is volt, én nem mondom, hogy nem, de azt gondoltuk, hogy beleállunk ebbe keményen, és megcsináljuk, meg is csináltuk. És ebben az évben a tervünk az megint csak megvan, és úgy néz ki, hogy menni fog, és össze fog jönni, hogy még többen legyünk. Tehát én azt gondolom, hogy az világos, hogy egy szakszervezet esetében minél többen gondolkodnak ugyanarról, és szövetkeznek arra, hogy a jog keretei között kivitelezzék az elvárásaikat, az érdekeiket, ez annál inkább erős az állammal, a kormánnyal szemben. Én azt hiszem, hogy az, amit most sztrájk kapcsán megtettünk, az világosan megmutatta, hogy milyen sok ember gondolja azt, hogy a saját érdekében tennie kell, és itt visszatérek akkor a kormánytisztviselőkre, mert az előbb ezt abba hagytam, ezt a dolgot. Meg tudták csinálni a kormánytisztviselők, elárulom, hogy ez a 40 új alapszervezet, a Zömmel kormánytisztviselői alapszervezet, ott a munkahelyi szervezeteinket úgy alakítottuk, hogy az ő illetékességük azokra terjedjen ki, akik sztrájkolni akartak, és tudjuk produkálni a sztrájk megállapodásban foglalt 50% plusz egy létszámot az adott munkavállalói körben. Ezért tudom azt mondani, hogy megvan, hogy mi törvényesek voltunk, és nagyon meglepő volt, hogy egy olyan körben, ahol a kormány tisztviselőket elméletileg nem különbözteti meg a jog, a bérekben, csak sávokban, amik ugye áthidalhatóak. Mégis kiderült, bár a kormány nagyon titkolta, hogy milyen nagy a bérkülönbség az ügyintézői kategóriában és a vezetői, az úgynevezett közigazgatási elit között. És amíg a közigazgatási elitnek, minisztereknek, miniszterelnöknek, államtitkároknak a fizetése lett emelve 2024-ben is, meg ebben az évben is, addig az ügyintézőket elfelejtették. És hát ez a sztrájk, ez a bérek duplázására vonatkozó tehát követelés.
Nem az elit közigazgatási elit béreinek a duplázásáról szól. Mennyi amúgy az az átlagbér, amit te tudsz a közszolgálati dolgozóknál?
Az átlagot én most kihagyom, mert az az átlag, amivel a miniszter szokott megjelenni, hogy milyen magas átlag.
Hát nyilván, mert benne van az övéké is.
Így van, pontosan.
Én az ügyintézői átlag, arra gondoltam, csak nem fogalmaztam
ott pontosan. Nincs átlagbéradatom, viszont azok a kollégák, akik hozzánk most beléptek és sztrájkolni akartak, ők a nettó 232 ezer, azaz a garantált bérminimumtól, a nettó 350 ezer forintig keresnek. 1-2-3 diplomával. Tehát azok a kollégák, akiknél nincs megkülönböztetve a tudás. Tehát az, hogyha valaki szerzett egy diplomát, nem lebecsülve a rendkívül hosszú évek tapasztalatát a középfokú végzettségűek esetében, mert ők viszik hátukon ezeket a hivatalokat, vagy ők is, de azért azt gondolom, hogy világos, hogy ha valaki elvégzett egy főiskolát, egyetemet, akkor abba ő energiát, pénzt investált, és ha ez nincs megfizetve, akkor ez egy munkaerőpiaci hátrányt hoz létre. És ebből fakad az, ami alapproblémája egyébként ezeknek a kormányhivataloknak, hogy óriási a fluktuáció, óriási a munkaerő hiány, és ha jól emlékszem a KSH adataira, akkor tavalyi év novemberét figyelembe véve talán az egyetlen kiugró adat a közigazgatásban volt, ahol is 9,4%-ban, ez majdnem 10%-os munkaerő hiányt jeleztek. Tehát én azt hiszem, hogy az a fajta sztrájk, amit megfogalmaztunk, és amiben a kollégák a bérük növelése érdekében beléptek, az nem csak arról szól, hogy az ő bérük növekedjen, hanem a munkafeltételeikről, az igazságérzetükről, és biztos vagyok abban, hogy arról a 2023/970-es irányelvről, ami a férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás elve és a bérek átláthatósága jövő évtől alkalmazandó szempontjait is tartalmazzák. Ugyanis jelen pillanatban még az is nagy probléma, hogy egyik ember a másik bérét nem is ismerheti. Tehát nem tudjuk, hogy a kormány például tudja biztosítani ezt a fontos irányelvet, amit az Európai Parlament szerencsére elfogadott, és 2026. június 6-ától Magyarországon is alkalmazni kell, Magyarországon is a belső jogrendbe kell integrálni, és a szakszervezetünknek, az MKKS-nek és a közszolgálatban velünk együttműködő többi szakszervezetnek, ez egy nagyon fontos szempontja, hogy ezt hogyan fogjuk alkalmazni. Ugyanis megtudja egyik ember és a másik ember, hogy mennyiért alkalmazzák, megtudja, hogy a nők és a férfiak közt mi a különbség, megtudja, hogy azonos tapasztalat és felkészültség esetén mekkora differenciák vannak. És én ezt már egy évvel ezelőtt is követeltem a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumülésen, amikor még utoljára áprilisban összehívták, hogy ezt külön egy tematikus napon tárgyaljuk meg, hogy hogyan fogunk erre közösen, mert ebben közös fontos szempontok vannak a kormány részéről és a szakszervezetek részéről is felkészülni, mert abban biztos vagyok, ha itt lesznek különbségek, akkor a szakszervezetünk szeretné ezeket kiegyenlíteni, és egyébként pedig azt is szeretnénk tudni, hogy miért van az, hogy 80%-ban nők dolgoznak ezen a területen. Tehát valószínűsítjük, hogy a bérek tekintetében azok, akik ezt a talán kiszámíthatósági szempontot jobban tolerálják, vagy jobb nekik a nők, hát ők tudják ellátni, de ugyanakkor kíváncsi lennék rá, hogy adott esetben a kormány hivatalokban például, hogy is néz ki ez a különbség?
Ja, a férfi és a női bérek között.
Igen.
És ugye most elég alacsony összeget mondtál, hogy mettől meddig terjedt, tehát a nettó 232, ugye?
Így van, az a garantált bérminimum.
Igen, a nettó 350-ig
így
van az ügyintéző, igen. És ez független attól, hogy felsőfokú vagy középfokú végzettségű. Akkor mégis megkérdezi az ember, hogy akkor miért jön valaki a közszektorban dolgozni?
Én is megkérdeztem ezt. Nagyon sokan írtak nekünk leveleket, elmondták az élethelyzetüket, és azt ne felejtsük el, hogy Magyarországon, akik ezt a végzettséget megszerezték, ami ide megfelelő, vidéken talán nincs annyi mozgásterük a munkaerőpiacon, hogy máshová helyezkedjenek el, és ők szeretik ezt. Tehát most is volt egy kolléga, akit úgynevezett Büntiből áthelyeztek 50 kilométerre arrébb, mert részt vett a sztrájk szervezésben.
Ő kormánytisztviselő kollega?
Kormánytisztviselő, ügyintéző kollega, és áthelyezték egyik napról a másikra 50 kilométerre arrébb, nehogy meg tudja szervezni a sztrájkot. Tehát én megkérdeztem tőle is, hogy mondd el, légy szíves, hogy te miért is dolgozol itt? Mert olyan alacsony a fizetésed. És azt mondta, hogy ő ezt szereti. Tehát, hogy itt tud kiteljesedni, hogy ő szeretné szolgálni szó szerint azokat, akik oda fordulnak, és ő ezt a munkát felkészültséggel tudja tolni, és hogy ő ezt kedvel is. Ugyanezt mondják a többiek is. Tehát lehet ezt szeretni. Ez olyan, mint amikor bocsánat, hogy ezt idehozom, amikor a választásról beszélünk, hogy én szerintem az egyik kedvence a köztisztviselőknek, vezetőknek, amikor választás van, és az arra való felkészülés, és bármilyen nehéz munka is, meg bármilyen sokáig fönt kell lenni. Én még nem találkoztam olyan kollégával, aki ne azt mondta volna, hogy ő az egész munkájából azt szereti a legjobban, amikor a választásra föl kell készülni.
Nyilván, az egyik legizgalmasabb az a része, egyrészt az operatív munka, az előkészítés, a megszervezés, és másrészt meg, hogy azon a napon, ami történik, ugye ők ebben szintén csak az operatív munkában vesznek részt, de hogy mégis ennek van, tehát abban az eredményben hány ezer embernek a munkája van. Ebben a podcastban is beszélgettem már a Pest megyei főjegyző úrral és aljegyző úrral, ahol kimondottan ugye ők a területi választási hivatalnak a vezetői, és akik kimondottan ugye elmondták, hogy a választásban gyakorlatilag van egy ilyen podcast adás is, ami arról szól, hogy egy Szeged nagyságú városnak a lakói számával megegyező közszolga, mert ott gyakorlatilag mindenféle, tehát az ügykezelőtől kezdve, ugye a jegyzőn át a Nemzeti Választási Iroda vezetőjén, tehát mindannyian dolgozunk benne, és azért ezt az emberek meg nem tudják. Ez ugyanolyan láthatatlan munka, mint a legtöbb ilyen közszolgálati munka, hogy amikor a választópolgár bejön, akkor az 5 percet tölt bent, ugye, addig megállapítják a személyazonosságát, megkapja papírt, X-el, bedobja, kimegy, és ő ezt nem tudja. Ez is nagyon érdekes volt, hogy ugye 7 órakor, mikor zárnak a szavazókörök, akkor megkérdezi mindig a rendőrség, hogy minden rendben van-e, tehát érdeklődnek, és akkor, hogy vége van. Mm. És akkor mondtam neki, hát ne haragudj, az igaz, tehát az idézőjeles, tehát ez is az előző is, tehát reggel 5-től ugye csináljuk a dolgot, az igazi munka, a számolás, az most kezdődik, és majd reggel 7-kor lesz. Én délután 14:30 mentem haza, úgyhogy az önkormányzati választásnál, tehát hogy azt gondolom, hogy az vasárnap reggel hajnaltól, az hétfő délután 14:30 volt, tehát hogy lehet látni azt, hogy ez mekkora munka, és hogy azért is született ez a podcast, hogy azt szerették volna kitalálók is, meg utána, amikor én belecsatlakoztam én is, hogy tudják az emberek, hogy ez hány embernek mennyire fontos munkája, és akkor, hogy azt is tudják, hogy ezek az emberek attól függetlenül, hogy rosszul fizetettek, alacsony, ahhoz képest természetesen nyilván, hogy a tanultak, tapasztaltak, tehát függetlenül attól, hogy középfokú vagy felsőfokú végzettségűek, hogy mennyire fontos az a munka, amit végeznek, és hogy nélkülük, az ő munkájuk nélkül sokkal nehezebb lenne az élet ebben az országban. És tőlem is meg szokták kérdezni, hogy én is köztisztviselő voltam világéletemben, hogy miért, és igazából ezt megszokott. Tehát akkor, amikor az ember belép ebbe a rendszerbe, akkor tudja, hogy nem ebből lesz neki, nem tudom, hogy milyen iszonyatos vagyona, és hogy a gazdagság nem ebből fog rátalálni, de ez nem is kell, hanem azt szeretné tudni, hogy igenis egy értelmes munkát végez, aminek van a bemeneti oldal az, hogy valamit létrehozunk, és annak a megvalósulását látja. A közszolgált az ilyen.
És képzeld el, hogy most, ahogy beszéltél, eszembe jutott az, hogy a fiatalok szempontjai, mik és ő náluk szerintem az egyik legfontosabb szempont ennek a társadalmi hasznossága.
Így van.
És azt gondolom, hogy ez világos mindenki számára, esetleg ha hallgatnak bennünket a fiatalok, akkor érzékelhetik, hogy igen, annak ellenére, hogy nem jók a fizetések, ami majd változtatunk, mert nyilván egy szakszervezetnek meg a munkavállalóknak a céljait egyszer teljesíteni kell a kormánynak, de hogy ez társadalmilag mennyire hasznos és milyen fontos. És ide tennék még egy pici gondolatot, nem szeretnék itt csapongani, de ide tartozik, hogy a kormány tisztviselők esetében nem olyan régen, talán tavaly pont a kormány volt, aki nyilvánosságra hozta az ügyfél elégedettségi mutatót. Majdnem rossz.
Igen. És kíváncsi vagyok, hogy milyen.
És 64,8%, várjál, nem, bocsánat, 68,4%-ban elégedettek voltak az ügyfelek a kormányablakokban, különböző szakigazgatási szervekben, földhivatalokban dolgozóknak a munkájával. Tehát ebből látható az, amiről beszéltünk, hogy itt az emberek szeretik a munkájukat, megtesznek mindent azért, hogy ez megelégedéssel töltse el az embereket, és elvárják érte a jogos fizetséget. Tehát én azt gondolom, hogy talán így kellene nézni helyesen, és a kormánynak is így kellene nézni, amikor arról gondoskodik, hogy nem letagadja, hogy fuss tovább, nincs itt semmi baj, mindenkinek rendben van a bére, hanem komolyan meg kellene nézni, hogy hol vannak feszültségpontok, hol kellene ezen változtatni, és különösen lényeges, hogy az életpálya szabályt újból a 4 évvel ezelőtti, vagy most már azt mondom inkább 5 évvel ezelőtti szabályokhoz vissza kellene vinni, mert én úgy láttam, a pedagógusok esetében sem vált be a sávos rendszer, mert a sávos rendszerben nincs garancia arra, hogy a munkavállaló, ha teljesíti az elvárást, akkor 100% esetében milyen bérezést kap. És azt gondolom, hogy ez teljesítményeket tudja növelni, és ehhez kellene illeszteni nyilvánvalóan a fizetéseket. És amikor a felvezetőt elmondtad, és a diplomás átlagkeresetet megemlítetted, tehát amikor a diplomás átlagkeresetet megemlítetted, akkor ez nekünk 6 éves követelésünk. El szeretném mondani, hogy nem látunk rosszul, nem annyit akarunk, hogy keressenek a diplomások, mint mondjuk abban a követelésben benne van, hogy mondjuk 50%-kal ez legyen több, mint a középfokú végzettségűeknek a keresete, hanem azt szeretnénk, hogy kezdjen el a kormány egy bérfelzárkóztatási programmal foglalkozni, és pont a fiatalok érdekében szeretnénk, ha meg lenne határozva diplomás kezdő fizetés a közszolgálatban, mert akkor tudná a kiszámítható helyzetét, ha én most belépek ide, akkor ennyi lesz az induló fizetésem, és ha ezt a sávos bérrendszert egyszer és mindenkorra átalakítanánk, és erre van egy csomó ötletünk, akkor megmaradnának az emberek, megmaradnának a fiatalok. És amikor arról beszélünk, hogy szomorú az, hogy Magyarországon annyira nincs távlata a fiataloknak, hogy minden, ha jól emlékszem, 10-ből minden 6. pályakezdő külföldön képzeli el a jövőjét, akkor azt mondom, hogy ha Magyarországon ez a kiszámítható rendszer lenne, például a közigazgatás és a közszolgálat, akkor nem vagyok abban biztos, hogy ez az arány fennmaradna, ez a külföldre távozó fiatalok aránya, mert mi kell a fiataloknak? A kiszámíthatóság nagyon fontos. Az, hogy fontos legyen a munkájuk. Tehát én két olyan fontos, és hogy megfelelőek legyenek a keresetek. Tehát ezeket a szempontokat, ha az állam teljesítené, akkor már egy nagyon lényeges kérdésre tudnánk választ adni.
Kicsit beszél nekem arról, hogy mi is ez az életpálya modell.
A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, vagy közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény tartalmazza a köztisztviselőknek a bérezését, a különböző munkajogi követelményrendszert, az ő jogosítványaikat, és ebben van egy olyan életpálya tábla, amely most még jelenleg is önmagában a tábla megfelelően fel van építve, hogyha valaki eltölt X időt a közszolgálatban, és középfokú végzettsége van, akkor az állami illetmény alapot, amit a mindenkori költségvetési törvényben meghatároznak.
És akkor most nyissunk zárójelet.
Igen, majd később akartam behozni, de 38.650.17. éve,
így van. Köszönöm,
ami az egyik követelésünk, hogy ezt 80.000 forintra emelje föl egyébként a kormány. Tehát ennek az életpálya táblának a kiinduló adata, meg egy szorzó, és mindenkinél más, ha 20 éves szolgálati ideje van, vagy 30 éves, akkor ez legyen beszorozva, ebből áll össze az alapilletménye, amit megkap. Ehhez jön még, társulhat illetmény kiegészítés, társul is, meg lehet ezt változtatni, most belemegyek abba, hogy, és majd később megmagyarázom, hogy miért, személyi fizetéseket is. Ugyanis, ha összeszorozzuk ezt a bizonyos 38.650 forintot a szorzóval, akkor kiderül, hogy a minimálbérnek a felét se érjük el.
És elég régóta.
Elég régóta. És az összes, tehát nem az életpálya tábla arányaival van a gond, hanem a kiinduló ponttal, azaz az állami illetmény alappal. És korábban az volt az elképzelés, és ez lett volna helyes, hogyha minimálbér kiinduló pont lett volna ide téve, de ezen változtattunk, és azt mondtuk, hogy legyen ez az állami illetmény alap első lépcsőben, és ez az egyik sztrájkövetelésünk, 80 ezer.
Azt kértétek, hogy 80 ezer?
Igen, tehát ez volt az egyik sztrájkövetelésünk, ez azt jelenti, hogy az állami költségvetési törvényben legyen ez kiinduló pontnak rögzítve, és ez a szorzóval már jelenthet adott esetben egy előrelépést azoknál az önkormányzatoknál, ahol helyi adóerőképességgel nem tudják ezt kiegészíteni. Mert azért szeretném elmondani, hogy jelen pillanatban az illetmény alapnak 197 ezer forintnak kellene ahhoz lenni, hogy a táblában rögzített szorzókkal mind a középfokú végzettségűek esetében, mind a felsőfokú végzettségűek esetében kijöjjön az a normális kereset, amiért ott dolgoznak a köztisztviselők. És akkor azt mondtuk, hogy jó, lépjünk egyet. A 80 ezer forintot adja meg a kormány, és azt egészítse ki a helyi önkormányzat. Azok esetében, ahol az adóerőképesség ezt lehetővé teszi. Mert azért el szeretném mondani, hogy érzékelje itt mindenki, hogy például a fővárosban, még a fővárosi önkormányzat esetében sem több az illetmény alap, mint 74.100 forint. Amit ha beszorzok a szorzóval, hát akkor égbe kiáltóan keveset keresnek a kollégák. Ha mellé teszik még, amit tudnak, mondjuk illetménykiegészítést, még akkor is nagyon kell versenyezni a munkaerőpiacon, mert vannak olyan munkakörök, például az informatikai típusú munkakörök, amiket már egyenesen kivesznek a köztisztviselői jogállás alól, és áttesznek munkatörvénykönyve hatály alá, hogy ott ők egyáltalán labdába tudjanak rúgni. Mert ebben, ha meghagynák itt ezeket a munkaköröket, akkor nem lenne informatikus valószínűleg sehol az országban, vagy nagyon kevés helyen. És akkor itt jön vissza az, hogy miért mondtam azt, hogy az is fontos, hogy jelenleg is van még arra mód, hogy személyi fizetést adjanak a hivatal dolgozóinak a jegyzők. Ezt azért mondtam, mert erre mód van, és kell is a béreknek a szintrehozása miatt, de mi a legnagyobb problémánk ezzel? Az, hogy ez szétzilálja a belső arányokat a táblában, tehát amit mi akarunk, az szépen kezdjünk el fokozatosan diplomás bérminimummal szintrehozni, kezdjünk el komolyan dolgozni akkor az illetmény alapok induló tételén is azt hozzuk szintre, és próbáljunk visszatérni pont azért az irányelv miatt, amit elmondtam, hogy meglegyen a lehetősége helyben annak, hogy ne kelljen a bíróságra járni azért, mert nincs annyi forrás, hogy mindenki számára egyenlően ki tudják egészíteni a béreket. Tehát én ezt egy rendkívül kardinális pontnak tartom, és az igazság érzete mindenkinek azt követeli, és nem utolsó sorban a munkáltatónak kellene, hogy eszközt biztosítson a kormány a kezébe, mert azzal, hogy nem adja meg a megfelelő finanszírozást az önkormányzatoknak, azzal ki is vette a kezéből a munkáltatói jog gyakorlójának az eszközt. Tehát legyen arra mód, hogy szépen ezt a bérfelzárkóztatást visszafelé is meg tudjuk tenni, és abban a pillanatban egy új lehetőség nyílna meg a kormánynak, mert én szerintem ez a fajta szétzilált közszolgálat, ez a fajta, majd várjál 15 évet arra, majd a te béredről is fogunk gondoskodni, és majd megemeljük a béredet, ha jön egy választási periódus, és azelőtt meg különösen gondoskodunk róla. Tehát én azt gondolom, hogy ezt át kellene újból fésülni, és a 21. században megfelelő életpályaszabályokat, amik megfelelnek a nőknek, megfelelnek a fiataloknak kialakítani, és ebbe bizony beletartozik, amit ugye a COVID alatt jól begyakoroltunk, hogy legyen lehetőség a rugalmasabb foglalkoztatás irányában eltérni, ennek a technológiai, biztonságtechnológiai feltételeit megtenni, és akkor egy sokkal megelégedettebb és boldogabb szituáció állhatna elő a hivatalokban, hogyha ezekre mód lenne.
És szerinted a kormány miért nem csinálja? Tehát, hogy miért nem érdeke az neki, hogy az ő köztisztviselői, nem csak azok, a közszolgálatban dolgozók mindannyian meg legyenek fizetve, és hogy jó körülmények között boldogan végezzék a munkát. De ez, miért nem ez a cél?
Én úgy látom, hogy ahogy eddig történt a különböző átszervezés, én abból indulok ki, azt mondta a miniszterelnök úr annak idején, hogy ne azt nézzük, hogy mit mond, hanem hogy mit csinál. Hát ha ebből indulok ki, akkor én megnézem, hogy például a pedagógusok esetében piramisrendszerű lett a munkajog, adott esetben a kormánytisztviselők esetén is piramisrendszerű lett a munkajog. Ő van a tetején, mint munkáltató, akinek mindenre van joga. És már itt a munkáltató szót félve is mondom ki, mert a tényleges munkáltatók kezéből, mintha ki lett volna húzva a munkáltatói joggyakorlás egyik nagyon lényeges feltétele, ez pedig, hogy forrással rendelkezzen ahhoz, hogy különböző dolgokban, adott esetben egyeztetve, már félve mondom ki a munkavállalói képviselőkkel, azaz a szakszervezetekkel, meg tudjon arról egyezni, hogy milyen juttatást tud biztosítani adott esetben egy-egy hivatalban. Tehát ami korábban volt kollektív szerződésnek jelentősége, mert volt nem csak jogi tartalom, hanem volt forrás lehetősége ehhez biztosítva, addig ez bizony elég jelentősen megnyírválták, és hát azt gondolom, hogy ez azt jelentheti, hogy aki felülről diszponál a mennyi legyen a fizetés kérdésre, az hatalom birtokában van. Tehát én ezt egy hatalomtechnikai szempontnak tekintem, és ennek nem örülök, mert azt gondolom, hogy a munkajog az nem erről szól. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne Magyarország jövője szempontjából, hogy a közszolgálatban ugyanaz a pártpolitikai semlegesség valósággá váljon, ami korábban, hogyha volt váltás, hogyha megtörténtek a választások, és ott váltás történt, akkor nem kellett lecserélni egy teljes garnitúra közigazgatási állományt, mondván, hogy ezek úgyis az én embereim, meg stb., hanem a közigazgatási államtitkári szintig, vagy még mondjuk egy kicsit lejjebb, a főosztályvezetői szintig megtörtént a csere, onnantól kezdve mindenki vígan dolgozott tovább, mert nem volt annak jelentősége, ami sajnos mára lement a kormánytisztviselői körben egészen a főispánokig, az alatt a vezetőkig, tehát én úgy gondolom, hogy ennek hatalomtechnika, tehát az a válaszom a kérdésedre, hogy bizony ennek hatalomtechnikai okai vannak, és jó lenne visszatérni a közszolgálatnak azokhoz az értékeihez, amik korábban voltak, a kiszámíthatóság, a biztonság. Tehát én úgy gondolom, hogy a stabilitás, a garantált előmenetel, ha érvényesülne napjainkban, akkor senki nem foglalkozna azzal, hogy politikai szempontok is léteznek adott esetben, és ezeket ki kellene szolgálni, mert akkor kapok fizetésemelést, ha én ezeknek a szempontoknak valamilyen módon megfelelek. Mert én azt mondom, hogy ezek a szempontok szembe mennek a szakmai szempontokkal. Mert ha valakinek nem a szakmát kell szolgálnia, hanem a politikát, akkor a szakmai szempontok alárendelődnek, és adott esetben hát abból nagyon nagy gondok is származhatnak. Tudnék rá példát mondani, de nem hiszem, hogy ez így is érthető. Tehát én azt hiszem, hogy az MKKS-nek ezek a szempontjai, amiket mi a jövőre is vonatkoztatunk, ezek azok a szakmai és fontos elvárások az életpályaszabályokkal és az érdekegyeztetés rendszerével kapcsolatban, amihez szeretnénk visszatérni, és ez Magyarország érdeke.
Most lehet azon vitatkozni, hogy a sztrájk eredményes volt, vagy nem volt eredményes, azonban mégis történt utána valami. Az Orbán kormány két lépcsőben 15-15%-kal emeli meg a 10 000 fő alatti települések önkormányzati hivatalaiban dolgozók bérét. Az érintettek szerint ez legfeljebb tűzoltásra elég, de nem oldja meg a valódi gondokat. Hát én ezt úgy érzem, hogy ez ami nagyon-nagyon jól hangzik, de valójában ugye ez megint csak egy ilyen látszatintézkedés, hiszen kimarad valaki ebből a béremelésből, mert most tudjuk a választ, hogy igen, és hogy ugye akkor ezt igazából, amit te mondtál, arra csatlakozva jutott ez az intézkedés az eszembe, hogy akkor itt van az a hatalomtechnika, hogy akkor abban a pillanatban, amikor esetleg egy próbálkozás történik azzal, hogy emelkedjenek a bérek, akkor rögtön, hogy akkor 15-15%, de csak 10 000 fő alatti települések, önkormányzati hivatalban dolgozók, de ott, hogy pontosan kikre gondolnak, ugye, mert nem feltétlenül csak köztisztviselők dolgoznak ott, tehát hogy az egész megint egy olyan volt, ami valami elhangzott, tehát ismét a oszd meg és uralkodjat képviselte inkább, mint az, hogy meg szeretnék oldani a problémát.
Teljesen így gondolom én is. Ezzel együtt is azt mondom, hogy minden fillér, ami ebbe a rendszerbe jön, az helyes, jó, jöjjön, de úgy vagyok vele, mint ahogy mondtad, hogy kevés, késő jött, kevés, és nem érint mindenkit. 40%-át érinti a köztisztviselőknek, és a 60%-át pedig abszolút nem. És ez megint csak úgy van, ahogy mondtad, hogy oszd meg és uralkodj. Tehát azok, akik most kifejezték ezzel kapcsolatban, a bérükkel kapcsolatban is, ezzel az egész életpályaszabályozással kapcsolatban, finanszírozással az elégedetlenségüket, azok ebből teljes egészében ki fognak maradni, mert nem érinti őket, hiszen 10 000 lakosság szám alatti településeken kapnak a kollégák keresetnövelést, és az összes többi pedig nem. És ismerem a véleményüket ezeknek a kollégáknak, mert azért kommunikálunk, örültek neki, hogy valami ennek a sztrájknak, egyébként sok Nógrád megyei kis településen is sztrájkoltak, hogy megvalósul az ő elvárásukból valami, de ha jól megnézzük ezeket a béreket Magyarországon, azoknál a településeknél, ahol saját adóerőképesség nincs, ott a garantált bérminimum szintjéig a kormány megfinanszírozta ezeket a béreket, amit, mint mondtunk, nettó 232 000 forint, és amíg a polgármesterek díjazását fölemelte, addig a jegyzőkét nem, és a mi követeléseinkben a jegyzők bérének a rendezése is benne van, tehát ezeket nem oldja meg, továbbra sem. Nem tudjuk, hogy teszi, hiszen elmondtuk, hogy áll föl a rendszer. Nem mondta, hogy szorzót emel, nem mondta, hogy... Tehát nem lehet kétfajta illetményalap, és ha csak nem akarná a 197 000 forintos illetményalapot behozni a rendszerbe, akkor igazán ez az egész dolog csak pótlékformájába tud megvalósulni. Tehát én sokat gondolkodtam ezen. Nincs más lehetőség, hogy pótlékot ad, a 10 000 lakosság számnál kisebb településeken.
Igen, de a pótlékot az bármikor vissza lehet venni, pont tehát ez nem épül be a bérbe.
Abszolút. Tehát ez egy olyan intézkedés, amire azért büszkék vagyunk, hogy mi kivívtuk ezt az intézkedését is a kormánynak, de ez nem old meg semmit.
Igazán. Hát ez kicsit olyan, hogy így toldozgatja, foltozgatja abszolút a rendszert, miközben ugye az egész rendszert, amit kitaláltak, ugye amikor mondtad, hogy bértábla, nem, igen, nem a bértábla, hanem, hogy mondtad? Elfejtettem a szót. Igen, hogy az életpályatábla, hogy ugye ennek pont az lenne a lényege, hogy gyönyörű szépen tervezhető. Most az, hogyha mindig bele-bele nyúlunk, és beleteszünk valami olyasmit, ami igen, itt egy pótlék, ott egy pótlék, egész tábla elveszíti az értelmét, amúgy már elveszítettem már elég régen.
Igen.
Miközben ez egy tök jól kitalált rendszer lenne, tehát csak használni kellene.
Igen, hogy az legyen a cél, hogy igen, arányosak legyenek a bérek, hogy megfelelő díjazásban részesüljenek azok, akik megfelelően teljesítenek, mert ott is van teljesítmény eltérítési lehetőség, tehát ez a rendszer ezt tartalmazza.
Persze.
Úgyhogy mi ehhez szeretnénk abszolút visszatérni, és követeljük a továbbiakban is azt, ami egyébként nem egy irreális követelés, hogy duplázza meg a kormány a köztisztviselők és a kormánytisztviselők követelését is. És akkor arra reagálnék, amit mondtál, hogy hát elég ellentmondásos kommunikációja van ennek a sztrájknak a kormány részéről.
Hát egészen pontosan az volt, hogy törvénytelen.
Igen, igen. Hát én azt gondolom, hogy ezt jó valószínűleg ilyen így kimondani egy kormánynak mögé tud bújni, hogy a szakszervezet törvénytelen, de mindenkit megnyugtatok, hogy ez nem így történt. Mi kifejezetten és kizárólag törvényes lépéseket szerveztünk, azt is tettük meg, sőt, annyira próbáltunk a kormány tisztviselők számára is egy teljesen tiszta szituációt előállítani, hogy mi fordultunk bírósághoz a főispánoknak a törvénytelen lépéseivel kapcsolatban, hiszen ők nem voltak hajlandók sztrájktárgyalásokat lefolytatni, és ennek a lépésnek az első fokú döntése történt meg, egy helytelen megítéléssel rontott el a bíróság szerintem ezt az egész ügyet, mégpedig ők országos sztrájkról beszéltek, míg mi nem országos sztrájkot szerveztünk, hanem a helyi kezdeményezéseket szakszerűen próbáltuk koordinálni, és valóban megszerveztük, hogy helyben, akik erre szerettek volna vállalkozni, azoknak legyen joguk sztrájkolni, tehát élhessenek az alaptörvényben biztosított jogukkal. És emiatt megfelebeztük ezt a törvényszéki elsőfokú döntést, várjuk a másodfokú napokon belül, szerintem ez ki fog jönni, és nagyon remélem, hogy azt fogja mondani a bíróság, hogy van sztrájkjoga a kormánytisztviselőknek és a köztisztviselőknek is, és van mód arra, hogy gyakorolhassák a sztrájkjogukat, mert a kormány arra alapozta ezt a megjegyzést, hogy törvénytelenek vagyunk, amit egyébként nem gondolnám, hogy megtehetett volna mondjuk egy volt igazságügyminiszter, hogy azt mondja egy még nem jogerős bírósági vagy törvényszéki döntésre, hogy azt már figyelembe lehet venni, hiszen nagyon jó tudta, hogy mi megfelebbeztük ezt. Tehát azt hiszem, hogy zavar van a rendszerben, és úgy gondolom, hogy ha mi rendszerünkben zavar van, az csak azért lehet, mert próbálunk alkalmazkodni ezekhez a furcsa szituációkhoz, szabályokhoz, és próbálunk a munkavállalók érdekében alkalmazkodni a munkajog szabályaihoz, és szeretnénk változtatni azon, amit a kormány nem akar megtenni, mert ő be akarja betonozni ezeket a rendszereket úgy, ahogy azt ő elképzelte. Mi meg azt mondjuk, hogy ez tarthatatlan, és kell, hogy 21. századi munkajog legyen a közszolgálatban, és vannak szakmai javaslataink, nagyon sok kolléga dolgozott azon, hogy ezeket kialakítsuk, már csak egyet kellene tenni, olyan hatással kellene lenni a jogalkotókra, hogy ezt keresztül lehessen vinni, hiszen a mi befolyásolásunk, tehát mi szakszervezetként azt vállaljuk föl, ami a munkajogban benne van, hogy tárgyalunk a kormánnyal, ha ő is velünk, elmondjuk a javaslatainkat, különböző média lehetőségekkel szeretnénk mindenki számára világossá tenni, hogy mit szeretnénk, hogy mivel próbáltuk a munkajogban befolyásolni a jogalkotót, de egyet mi nem tehetünk meg. Tehát mi nem tudjuk megváltoztatni a szabályokat. Tehát mi ahhoz tudunk erőt gyűjteni, és ez talán még, amit meg tudunk tenni, és meg is fogjuk, hogy minél többen akarjuk ezt. Hogy olyan parlament legyen, aki a munkajogban figyelembe veszi a munkavállalóknak a szempontjait. Mert jelenleg sajnos 16 év alatt úgy alakították át a munkajogot, hogy a munkavállalók szempontjai nincsenek arányban a munkáltatókkal, adott esetben a kormány lehetőségeivel, tehát még szeretnénk ezt kiegyenlíteni. Világos, nem utopisztikus elképzeléseket fogalmazok meg, hanem azokat a célokat, amiket rövid, közép és hosszabb távon is szeretnénk, hogyha teljesülnének. Tehát mi tisztában vagyunk azzal, hogy mi befolyásolásra vagyunk létrehozva. Azért vagyunk létrehozva, hogyha egy adott munkahelyen problémája van a munkavállalóknak a bérével, akkor azt ki tudják fejezni a sztrájkjoggal. Olyan sztrájkjogot akarunk, amit alkalmazhatunk. Tehát ezt szeretnénk, mi törvénytisztelők vagyunk, és a törvény a jog keretei között próbáljuk ezt megtenni, és meg kell értenie a munkavállalóknak, hogy azért lenne jó, hogyha még többen támogatnának bennünket, hogy érzékelje a hatalom, hogy itt azért emögött a követelés sor mögött van erő, és ez az erő azért lényeges, mert az ő szempontjaikat ki tudják fejezni adott esetben választáskor. Hogyha mi nem jól gondolunk erre a követelésre adott esetben, akkor ők majd másra fognak szavazni, ez ilyen egyszerű. Tehát mi nem ezt mondjuk, és nem ezt mutatjuk, de világos, hogy az emberekben benne van egy ilyen logika. Közeledünk 2026 választás éve. Azok az emberek, akik a választást le fogják bonyolítani, megélhetési gondokkal küzdenek, problémáik vannak, szempontjaik vannak, hát ezzel nem kellene egy kicsit foglalkozni? Tehát mi ezt is szeretnénk bevinni a köztudatba, hogy érzékelje mindenki, hogy a közszolgálatban bizony nincsenek rendben a dolgok, itt nagyon sok tennivaló van, de nem a szakismeret hiányzik, hanem a politikának az akarata, hogy ezen változtasson.
Említetted a 21. századi munkajogot, és hogy vannak nektek elképzeléseitek, hogy ezt hogyan lehetne a közszolgálatban is bevezetni rövid, közép és hosszú távon, és akkor én szeretném, hogyha ezt kicsit összefoglalnál, és bemutatnád nekem, hogy ezek mik.
Ezek pont abból indulunk ki, hogy 80%-ban nők dolgoznak a közszolgálatban. Tehát azok a szempontok, amik az ő életüket könnyebbé teszik. Tehát van egy felmérés.
Az életkort azt tudod? Nők is, hogy az életkor az
Hát tudom, de most azt nem hoztam el pontosan.
Mert én megcsináltattam a most állományban lévő hivatali dolgozói, a dolgozókról, abban a hivatalban, ahol én dolgozom, és ott a 45-55 közötti nők vannak a legtöbben.
Egyébként én is úgy tudom, hogy ilyen 49 év körül van ez az adat, de az a helyzet, hogyha ilyen humán erőforrás gazdálkodói szempontot veszünk figyelembe, akkor az lenne a törekvés, hogy minden életkorban megfelelő arány alakuljon ki, tehát legyenek fiatalok, és akkor, és hát megfelelően legyen a végzettség is, úgy alakuljon, hogy ez jól szolgálja végig-végig az éveket, és hát egyszerűbb legyen a humán erőforrással gazdálkodni. Én azt vettem észre, hogy a nőknek a bér is rendkívül problémás, de az fontos, hogy kiszámítható a munkahelyük, az lényeges, tehát a stabilitás, a biztonság nagyon fontos, de ugyanakkor, mivel mégiscsak gyakran, főleg az idősebb korosztály esetében, tehát az 50 év feletti hölgyeket, az a szülőkről való gondoskodás is olyan problémaként érinti, amihez idő kell, tehát nagyon fontos lenne, hogy minimum esetleg egy nappal kevesebb lenne a munkában töltött idő. Tehát, hogy, és szerintem ez az állammal is, hogyha átgondolják, akkor a energia megtakarítással is összefügg. Tehát szerintem lehetne
most olyan... Négy napos
munkahetet mondom, vagy például, ha nem négy napos, de öt napos, de egy napot biztos otthon tud dolgozni. Nyilván itt a munkakörök nagyon lényegesek, hogy milyenek. Ehhez egyébként az ügyintézési időt is lehet igazítani, tehát ez pusztán egy szervezési intézkedést igényel. Egy elhatározás, hogy jobban vegyék figyelembe a nők terheit. Tehát van a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen egy olyan kutatás, amely a nők szempontjait kutatja a munkajog tekintetében a közszolgálatban.
Wow, és ezeket van ilyen?
Van. Ezeket egy közszolgálati előadáson, a közszolgálattal kapcsolatos előadáson szólalt fel a hölgy, most a neve mindegy, ők ezt kutatják, és azt gondolom, hogy ez a jövő, mert nem tekinthetjük úgy az 21. századot, mint a Horthy közigazgatást. Az akkor volt, ez meg most van. És ahhoz, hogy meg tudja tartani a közigazgatás a személyi állományát, és ne legyünk pocséklók, mert minden egyes ember, aki már betanult és elmegy, az egy kidobott energia, kidobott pénz. Én azt gondolom, hogy ezt feltétlenül figyelembe kellene venni. Én úgy gondolom, hogy a nők nagyon partnerek sok mindenben, talán még a béreket is egy picit másképp nézik, de nekik nagyon fontos szempont a többlet szabadidő, vagy az az idő, amit adott esetben munkával otthon töltenek, de akkor már nincs a munkába járásnak a többlet terhe. Tehát én ezt nagyon úgy gondolom, hogy a jövő tárgyalásaiban ezeket figyelembe lehetne venni. Ezért kellene leülnünk tárgyalni, tehát nem vagyunk mi elvakultak. Mi fontos szempontokat közvetítünk, amit összefogunk, és nem csak makroszemléletünk van, hanem az egyének szempontjait tudjuk bevinni. Ezeket a szempontokat máshonnan a kormány nem hallja. Tehát én azt hiszem, hogy ez világos, hogy ha azt akarják, hogy ne kerüljenek vakvágányra, akkor ezeket meg kell hallaniuk, ezeket meg kell érteniük, hogy hamarosan ők fognak bíróságra járni, mert a bizonyítási teher meg fog fordulni. És akkor neki kell bizonyítani, hogy a nők és a férfiak egyenlő vagy egyenlő értékű munkabérért, vagy egyenlő díjazás elve sérült, vagy nem sérült. Ennek megvannak a szempontjai. Tehát én összeszedtem ezeket, nyilván nem mutatnék itt senkit, de végignéztem a fejezeteket, hogy milyen szempontokkal, tehát a legalább 105 foglalkoztató munkáltatóknak ezen irányelven meghatározottak szerint rendszeresen jelentést kell tenniük a bérekről. Ezt az információt a tagállamok ellenőrző szerveinek megfelelő és átlátható módon közzé kell tenniük. Tehát ez ebben az államnak egy rendszerszerű, szabályozó szerepe van, és mint a közszféra munkáltatójának egy alkalmazkodó szerepe is van. Tehát mi ezt több mint egy év óta szeretnénk, hogyha erről beszélgetnénk, mert ezeket úgy szeretnénk, ha kialakítanák, ami nekünk is megfelel. Tehát én úgy gondolom, hogy azt mondja, még egyet elmondok, a közös bérértékelésnek maguk után kell vonniuk a legalább 100 munkavállalót foglalkoztató olyan szervezetek bérstruktúráinak a felülvizsgálatát és módosítását, amelynél béregyenlőtlenség mutatkozik. Kollektív csoportos jogorvoslatnak a lehetősége van. A szociális partnerek szerepe kulcsfontosságú annak megtervezésében, hogy miként hajtják végre a bérek átláthatóságára irányuló intézkedéseket a tagállamokban. A munkavállalók nevében indított eljárásokkal kártérítéshez való joga jóvátételt kell fizetni a kormánynak. Tehát én azt gondolom, hogy anélkül, hogy végigmennék ezen, mi erre már akkor készen álltunk, amikor meghallottuk, hogy elfogadta az Európai Parlament. Tehát én szerintem, aki itt le van maradva szemléletben, az a kormány. És nyilván akkor ennek más, nem hiszem, hogy ők tudatosan akarnak lemaradni. Szerintem nagyon fontos lenne ezzel foglalkozni, mert nem csak a digitalizációval kell úgymond látszólag foglalkozni, hanem...
Hát de az se történik komolyan. Hát azért mindannyian tudjuk, hogy ezt is, tehát ez a digitalizáció is olyan, amit ezerszer jobban lehetne csinálni, de ehhez pont az kell, amit mondtál, hogy mi nincs a legtöbb hivatalban informatikus, mert nem tudjuk megfizetni, de az nem csak a hivatalokban nincsen, hanem mondjuk egy államkincstárban is problémát okoz. Egy olyan képességű informatikusnak a megfizetése, aki a megfelelő fejlesztéseket el tudja végezni. És akkor ugye itt érünk a körnek a végére, hogy amikor valamilyen informatikai fejlesztés van, ami olyan, amilyen, ami általában azt jelenti, hogy természetesen nincs kész, úgy adják oda a közszolgálatban dolgozóknak, hogy ezt kell kötelező akkor használni, és ráadásul mindezt, tehát nem csak a fejlesztési oldal hiányos erősen, hanem a másik oldal meg azért, mert nem tanítanak be bennünket. Tehát, hogyha 45 és 50 körüli nők, mint tudjuk átlagban, akik ezzel dolgoznak, hát ugye mi egyikünk se digitális benszülött, nekünk ezt meg kell tanítani. És ugye ez sincs meg, hanem két lábból mind a kettő biceg. Vagy igazából nem is tudom, hogy mi az, ami még az az ok, ami még nem borult fel. Tehát, hogy ez a digitalizáció, ezt ilyen egyszerűen kellene, a humán oldalát és a szoftver-hardware oldalával kellene foglalkozni, és ugye ez nem történik meg. És a 21. században ez is azt gondolom, hogy alap kellene, hogy legyen.
Hát igen, és a kiinduló pont, az ugye ne felejtsük el, hogy etikai szempontok is vannak itt. Tehát olyan szempontok, amit nem ismerünk egy társadalomra, bizonyos digitalizációs lehetőségeket úgy ráengedni, hogy ennek a társadalomnak azok, akik ezt majd be kell, hogy fogadják, nem látják a kötelezettség oldalát, nem látják a jogaiknak a biztosítása oldalát, mert ez nagyon fontos, tehát ezek olyan szempontok szerintem, amiket az elinduláskor kell kialakítani. Én tudom, hogy más országokban ezzel sokkal-sokkal komolyabban foglalkoznak. A CESIA, a Független Közszolgálati Szakszervezetek Európai Szövetsége erre programot, projektet alapított, hogy ezzel a tagállamok foglalkozzanak. Igen, mi szeretnénk ezzel foglalkozni, de ha nincs a másik oldalon még tárgyalási készség sem, mert kerülnek bennünket a kormány oldalról, hát akkor nagyon nehéz ezeket üzengetés szinten elmondani. De ez majd azt fogja jelenteni, hogy hátrányba kerül a társadalom. Tehát lesznek majd olyanok, akik az irányítók szempontjait figyelembe veszik, de a társadalom szempontjai meg nem lesznek kitárgyalva. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt mind úgy kellene kezdeni, hogy ezeket a közszolgálatban is megbeszélni, és elmondani, hogy az a képzés, ami majd ezzel kapcsolatos, az mikor lesz, rengeteg embernek kellene ezt az előnyét bemutatni, tehát egy edukációra mindenképpen szükség lenne. És hát akkor nem beszéltünk arról, hogy fognak ehhez az ügyfelek majd igazodni. Tehát itt nem önmagunkért vagyunk, hanem azért, hogy az ügyfeleket szolgáljuk. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon magát össze kellene kapni ahhoz a kormánynak, hogy ne legyünk pillanatok alatt a kőkorszakban a többi országhoz képest. Mert ez egy verseny, ez egy a közigazgatásban is, mi a nemzeti jövedelemtermelő képességet segítjük elő. Tehát nagy tévedés.
Annyira köszönöm, hogy ezt felhoztad. Ez az én lélekmelengető témám akkor, amikor azt mondják, hogy én nem teszek hozzá GDP-hez. Ehhez képest?
Hát ehhez képest viszont nagyban hozzátesz, és abszolút azokat teszi meg, amitől egy adott esetben egy vállalkozás gyorsabban jut az engedélyeihez, nem kell neki várni, tehát minden ügyet gyorsabban tud intézni. Az engedélyek a megfelelően szabályozott keretek között vannak, a különböző szakhatósági engedélyek, akkor azok megfelelően gyorsan tudnak oda jutni, és nincs arra szükség, hogy az állam beavatkozzon és kivegyen egy-egy nagy tételt ebből, hogy ott gyorsan menjen a dolog, hanem arra van szükség, hogy ugye az engedélyezésnek a folyamata korszerű legyen, hogy ne lehessen ezeket a... Most oda térek vissza, ami sajnos nekem a veszőparipám, ez pedig a parlamenti jogalkotásnak a minősége, az egy éjszaka alatt alkotott jogszabály dzsungel. A jogszabály, tehát oda térek vissza, hogy a parlamenti jogalkotás egy éjszaka alatt történő kormányrendeleti megvalósítása, ez, és az a jogszabályi kihirdetési módszer, ami lehetetlené teszi azt, hogy a jogszabályokat megtaláljuk, a salátatörvények, amik rendkívül nehezen követhetővé teszik a megalkotott jogot az állampolgárok számára. Ezek mind-mind ezeket a hátrányokat növelik. Tehát mintha az lenne a cél, hogy ne igazodjunk el olyan gyorsan ezekben a szabályokban, és hát ugye a legnagyobb probléma, hogy a szakszervezeteknek a befolyásolási képességük, hát arra korlátozódik, arra 3 napra, vagy 1 napra, amit kitesznek, hogy írd meg, hogy mi a véleményed. Hát kérem, ez egy szervezet. A civil szervezetek nagyon fontosak, a szakszervezetek is, a civil szervezetek nagyon fontosak a társadalom szempontjából, mert ki tudják fejezni egy-egy területtel kapcsolatban, a szakszerű benne van a nevünkben véleményeket. Na most ehhez képest mi tudunk gyorsan véleményeket gyűjteni, mondjuk össze tudunk gyűjteni 3 nap alatt valamivel kapcsolatban véleményt, de nekünk testületi működésünk van, hogy az a sok ember, aki véleményt alkot, azt egy testület eldönti, hogy ő ehhez képest mit tart fontosnak. Most azért ehhez alkalmazkodni kellene, ez a jogalkotásról szóló törvény tartalmazta ezt, amit már a, hát nem tudom, hogy valaki még alkalmaz-e, vagy nem, tehát borzasztónak találom, hogy ez a jogbiztonság...
Hát nálunk rendeletalkotásnál nagyon figyelnek erre. Ugye ezt azért tudjuk.
Tudom, meg a hatástanulmányok, hogy meglegyenek hozzá, hogy meglegyenek alapozva, tehát tudom én, de mintha ezt a parlament nem követni, és ez azért nagyon problémás, mert a jogbiztonság elve. Tehát ahhoz, hogy mi jogkövető állampolgárok legyünk, jogkövető magatartással segítsük mindezt a folyamatot, amit kitalál a parlament, ahhoz az kell, hogy betartsanak minden szabályt ők is, és hogy segítsék, hogy ezek a vélemények felszínre kerüljenek. Én tisztában vagyok azzal, hogy Ausztriában van, hogy egy negyed évig is vitatnak egy-egy olyan kardinális jogszabályt, hogy különböző érdekképviseleti szervek, különböző testületek meg tudják tárgyalni, hogy mi a véleményük egy adott jogszabály előkészítése kapcsán, és ezt figyelembe vegyék. Képesek még meghosszabbítani ezt az időszakot, hogy kifejeződjön a társadalomnak az igénye. Itt nálunk fordítva történnek a dolgok. Valaki valamit politikai szempontból fontosnak talál, akkor most nem mondom ki annak a parlamenti képviselőnek a nevét, aki egy éjszaka rögtön a nevére veszi, és beviszi a parlamentbe, és már kész, már másnapra jogszabály van belőle. Nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor. Borzasztó tévedésekkel, pont az ellenkező hatásokat generálja az ilyen típusú jogalkotás, mert nem vitatom el a jogalkotó jó szándékát, de azt tudom, hogy nem ezen múlik a jogalkotás minősége, hanem azon, hogy megfelelő időben azok, akikről szól, tudnak-e hozzá véleményt nyilvánítani, adott esetben egyetértenek-e vele, akarják-e ezt, hogy így legyen. Én ezeket tartom fontos
hát ez a társadalmi egyeztetés, ami ugye most gyakorlatilag egy olyan szokott lenni, hogy egy ilyen nagyobb lélegzetvételű, ami nem egy éjszaka beadott kormányrendelet, hanem mondjuk egy ilyen törvény, akkor az, tehát péntek délutántól hétfő reggelig ugye lehet küldeni egy megadott e-mail címre, hogy ki mit gondol, de hogy ehhez figyelni kell ezeket a felületeket, és meg kell hozzá, tehát én saját magam szoktam erre reagálni olyan ügyekben, amihez mondjuk van a munkám révén közöm, és akkor úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy elolvassák-e, de én legalább azt gondolom, hogy abban a 3 napban, ami nyitva állt erre a történetre, hogy reagáljak, akkor legalább megtettem. De ennek nem így kellene lenni, tehát ezt nem nekem kell e-mailben írni, hanem ez egy társadalmi egyeztetést kellene lefolytatni, és nem az, hogy vadásznom kell, nekem még jogászként is az, hogy most éppen a magyar közlönyben mi van, most éppen abba, tehát ugye mindenki járt már úgy, hogy megnézted a jogszabálynak a címét, és ki se nyitottad, mondjuk az volt, hogy egészségügyi tárgyú törvények módosítása, és ott valahol bele volt rakva egy olyan, ami a mindennapi életünkre, a közszolgálatban dolgozóknak hatással van, és nem ez egészségügyi tárgyú, hanem csak ezt így belefoglalták ebbe a saláti törvénybe, amit mindannyian tudjuk, és a jogalkotó is tudja, hogy ez teljesen a jogbiztonságot veszélyezteti. Valami oknál fogva mégis így működnek. Tehát, hogy én ezeket mind-mind értem, és tudom azt, hogy ezek azért nem jók, mert hogy ezek a közbizalmat rombolják. Azt a közbizalmat, amit a, ezek a társadalomnak a működésében, a jogi kereteinek, a, hogy én hiszem azt, hogy ez én értem van, hogy ez engem szolgál, ezeket rombolja. És ez a legnagyobb tragédia közé tartozik szerintem.
Igen. Még egy dolgot mondanék ehhez, és ez nem a jogalkotás, hanem egy olyan dolog, ami a kormánytisztviselők esetében felmerült, és nagyon nem szeretem ezt a szemléletet, és ezt, hogy ez eluralkodik, ez pedig adott esetben az, hogy vannak, akiket megfigyelnek. Tehát én úgy gondolom, hogy,
más, hogy, érted, hogy
kormánytisztviselőket a munkájukban. Tehát, és az a baj ezzel, hogy ezek nincsenek szabályozva. Tehát szerintem ezek olyan kardinális ügyek, olyan állampolgári jogok, olyan munkavállalói jogok, amelyek nincsenek jogkeretei között leszabályozva. Nem tudnak rá felkészülni, és ezt nagyon rosszul élik meg adott esetben. És azt gondolom, hogy ez egy olyan témakör megint csak, amit az alapjogok keretében szükséges lenne komolyabban áttekinteni, hogy mihez van joga egy munkáltatónak, megfigyelheti-e, hogy teheti ezt, milyen esetben figyelheti meg a munkavállalókat. Tehát vannak erre utaló panaszok nálunk, vannak ezzel kapcsolatos megjegyzések nálunk, vannak olyanok, hogy a számítógépen adott esetben, ha nem mozog a klaviatúra, akkor be is szólnak, tehát konkrét nyoma van annak, hogy figyelik a ténykedést. Tehát én nem tudom megítélni, csak felvettem most ennek a beszélgetésnek a vége felé, hogy amikor arról beszélünk, hogy jogbiztonság elve, akkor és állampolgári jogok, akkor azoknak az állampolgári jogát, akik ott dolgoznak a közszolgálatban, közigazgatásban, azoknak az állampolgári jogát biztosítani kell, és ezekről a szabályokról tudnunk kell. Tehát ezt nem lehet titokban megtenni, mert az mindig ilyen rossz dolgokat hoz a felszínre, hogy vajon miért kell ezt titkolni. Legyen minden áttekinthető, legyen minden nyilvános, és ezek a jogok, hogy milyen keretek között tudja a munkáltató ezt megtenni, ha egyáltalán megteheti, ezeket tudnunk kell, és igenis ott akarunk lenni ennek a kialakításának a véleményezésénél. Ne lehessen titokban ilyen nagyon fontos, nagy léptékű ügyeket megtenni, mert ez messzire vezet, és mi nem szeretnénk, ha ezzel a kezdeti lépéseket a közszolgálatban vagy a közigazgatásban tenni a kormány.
Hogy most olyan változás lesz a 2026-ban, amitől hirtelen partnerek lesznek a szakszervezetek, akkor te honnan kezdenéd azt, hogy ezt a közszolgálati dolgozóknak a bérétől, maga a rendszertől, a bértáblától, a karrierúttól honnan indítanál? A szervezet, azok a feltételeknek a megteremtéséről, amiről beszéltünk, informatika, vagy arról, hogy a jogaik úgy legyenek biztosítva, hogy ne lehessen felülről belenyúlni, és olyanokat elkövetni munkáltatóként ellenük, amiket esetleg most megtörténhet úgy, hogy a kolléga nem is tud róla. Honnan kezdenéd?
Az a szerencsénk, hogy amikről itt beszéltünk, amiket most elmondtam, azokat mi mind leírtuk, és azokban mi teljes konszenzusban vagyunk a mi szervezeteinkben. Tehát mi felkészültünk egy olyan programnak a felvezetésére, ha van partnerség, akkor mi ezeket végig tudjuk vinni minden egyes tételében, tehát az a nevünk, hogy szakszervezet, az ebben az esetben is meg fog nyilvánulni, mert szeretnénk a tagjaink érdekében ezeket tárgyalásos úton rendezni, szeretnénk ezeket végigvinni, ezeket szeretnénk, ha bennünket partnernek tekintene a kormány, és ezt adott esetben változtatás szintjén kezelni. Nyilván vannak ügyek, amik nem egy perc alatt fognak tudni megváltozni, de mi ezt pontosan tudjuk, hogy ezek közül minek milyen időszükséglete van. Abszolút képben vagyunk, toleránsak is vagyunk, kompromisszumkészek is vagyunk, de nem maradhat így a közigazgatás szabályrendszere és az államnak a szabályrendszere, nagyon fontosnak tartjuk az alapértékek között a jogbiztonság elvét, és éppen ezért fel vagyunk rá készülve, hogy ha partnereknek tekintenek bennünket, akkor minden szabály esetében megfelelő módon fogunk ezt hozzáállni. Nyilvánvalóan eddig is követeltük a felméréseket, a különböző felméréseket, amiket eldugtak előlünk, hogy ne tudjunk ebben mi még jobbat mondani, mint a valósághoz képest. De ez egy olyan dolog, hogyha egy igazi partner találnánk, akkor azzal kezdenénk, hogy mindenhez szeretnénk a valóságot látni, hogy amit mi érzékelünk, az a valósághoz képest hol helyezkedik el. Mindenkinek van egy buborékja. A mi buborékunkat igyekszünk szélesíteni, és hát ehhez szeretnénk kérni azokat a közigazgatásban, közszolgálatban dolgozókat, hogy keressék meg az MKKS-nek az elérhetőségeit, a weblapját, az mkks.org.hu-t, tájékozódjanak, minden átlátható, mindenünk fönn van, mindig karban tartjuk, hogy mindenki pontosan tudhasson arról, hogy mik a terveink, a lehetőségeink. Én azt gondolom, hogy rajtunk nem fog múlni. Tehát sem szakmailag, sem emberileg. Ha több erőt tudunk felmutatni, mert sokan be fognak hozzánk lépni, akkor biztos vagyok benne, hogy érzékelhetővé válik, hogy ezekben meg ezekben az ügyekben, amikről ma itt tudtunk beszélni, előre kell lépni. És ebben mi partnerek vagyunk.
Akkor ez a legoptimálisabb forgatókönyv, a legkevésbé jó forgatókönyv szerint, akkor mi lenne az a legesleges, legfontosabb, hogyha amit ebből a nagy halomból, amit felsoroltunk, hogy min kell változtatni, meg a partnerség, és hogyha ez marad, és nincsen partnerség, de az a nagy halom, ez ugye itt van rajtunk, amiben, akkor mi az, amire azt mondanád, hogy a legesleges, legfontosabb?
Az összefogás abban, hogy a béreket meg kell változtatni azokon a területeken, ahol most ez nem történik meg. Láttuk a 2026 évi költségvetésben, hogy a mi követeléseink soron abszolút csak a 10 000 lakosság szám alatti köztisztviselők bérének az említése történik, de nem történik a többi köztisztviselő bérének az emelése, nem történik meg a kormánytisztviselők esetében a keresetnövelés, a kultúra le van szakadva, az is jelentős részben tartozik hozzánk. Hozzánk tartoznak a védőnők, ott is problémáink vannak, és hát arról, amit hallottam a szociális ágazati keresetnövelésről, azzal szemben, amit a miniszterelnök bejelentett, hogy majd 2026-ban lesz itt valami emelés, hát ahhoz képest nem látunk semmit ebben a bizonyos 2026-os költségvetésben, ami a szociális ágazatra vonatkozna. Úgyhogy láttuk, hogy kimaradtak az akadémiai dolgozók, és nagyon erősen szövődünk. Nekünk van egy akciószövetségünk, tehát mi együtt működünk a fővárosi közszolgáltatási, közszolgálati szakszervezetek többi szervezetével a közlekedésben és hát a szolgálatban, és azt gondolom, hogy konfederációktól függetlenül vegyipari dolgozókkal, a villamosenergiaipariakkal, a vasasokkal, ezt azért mondom el, mert ha nem lesz változás, akkor értelemszerűen a feszültség fog fokozódni, tehát akkor a nyomás irányába kell mozdulnunk, pedig mi nagyon szakszerűen tudnánk tárgyalni, de a társadalmi feszültségeket a szakszervezetek nyilván ki kell, hogy fejezzék a munkavállalók problémáit, tehát akkor abba az irányba kell, hogy elmozduljunk, ami a nyomásgyakorlásnak az ügye, a különböző akciók ügye, és hát én azt hiszem, hogy ez világos mindenki számára, hogy ez a dolgunk, meg fogjuk tenni. És ehhez is kell az akarat, és ehhez is kell a tagság, és ehhez is kell az, hogy hozzánk jöjjenek a kollégák, és ezekről szerezzenek tudomást, és a saját érdekükben segítsenek bennünket ezeknek a kivitelezésében.
Hú, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy mi fog történni. Természetesen az, hogy a közszolgálati dolgozók nevében ti felléptek, az nagyon-nagyon megnyugtató számomra. A 197 000 forintos életmény alap, az pedig az imádnivaló ötlet. És amúgy azt te tudod, hogy hol a legmagasabb? Figyelitek ezt? Hogy már hogy nem feltétlenül a hely, hanem hogy létezik olyan, ahol közelíte felé? Tehát kimondott a jó módú budapesti agglomerációs település sem.
Nem, abszolút nem. Figyeljük, talán egy kiugró van, de nem akarom most ezt elmondani. 100 000 fölött esetleg talán 2 van, de Budapesten a kerületek nem tartoznak ebbe a körbe, tehát itt azt gondolom, hogy ilyen 80 000 forint körül, 85, talán egy 90 000 van, de inkább mindenki lejjebb Tehát sajnos. Érthető módon, hiszen erről nem beszéltünk, mert ezek ugye olyan finanszírozási, adóelvonási szakmai ügyek, amik a szolidaritási hozzájárulásnak.
Hát igen. Tehát, hogyha még esetleg lenne is lehetőség az önkormányzatnak elvben, de ugye maga a szolidaritási hozzájárulás az ugye azt jelenti, hogy igazából azt a szabadon felhasználható pénzt, amit költhetne nyilván másra, tehát nem feltétlenül a közszolgálatban dolgozó bérére, azt elveszik tőlük.
Igen, abszolút.
Igen, és ugye a rendszer lassan olyan nem válik, hogy ugye az államháztartásnak mi már hogy az önkormányzati alrendszer nettó befizetői lesznek, úgyhogy közben kötelező állami feladatokat látnak el, tehát azt gondolom, hogy a finanszírozási rendszer, illetve a feladatellátásnak a megszervezését is érdemes lenne átgondolni, hogy ez hogyan lehet hatékonyabban és jobban. Nagyon fontos lenne az, hogy ennél, amikor ezt átgondolják, akkor ne az legyen, hogy akkor a kisfalvakban nem kell senki, tehát hogy ott nem kell semmilyen közigazgatási egységnek jelen lenni. Én azt gondolom, hogy az, amit te is mondtál, hogy a befogadói oldal és itt az ügyfelek oldala, tehát hogy ők nagyon sok helyen, egy polgármesteri hivatalban, oda az emberek, én is egy kis hivatalban dolgoztam, azért tudom, oda bejön azért, hogy telefonáljon, mert nem mindenkinek van ám bizonyos korosztály fölött mobiltelefonja. Azért bejön, hogy segítsek csekket értelmezni, nyomtatványt kitölteni, tehát hogy ezek mind olyan fontos feladatok, amit azt gondolom, hogy ez a közoktatásnak is lenne ebbe feladata, hogy valaki 70 pluszon ne itt tartson, de ugye ez sincs megoldva, szóval, hogy ez egész összefügg. Én semmiképpen sem tartom azt jó iránynak, hogy ne legyenek minden helyen hivatalok, hiszen a hivatal az ezeket az embereket segíti. Már csak abban, hogy ha ilyenre van szüksége, de nyilván ügyintézésben is. Tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy ránk igenis szükség van.
Én ezzel teljesen egyetértek. A kormányt most láttam, hogy megérintette, hogy ezeken a helyeken szeretne valamit biztosítani, itt a kocsmákat hozta a helyzetbe, de szerintem a hivatalokat legalább annyira figyelnie kell, és örülök annak, hogy most azért valami történik ezekben a...
Igen, a 10 000 fő alattiaknál.
Igen. Mert elképesztő, hogyha becsuk a hivatal, akkor már tényleg nem lesz, aki a helyben élőknek a különböző szempontjait figyelembe vegye, arról nem beszélve, hogy azért sajnos azt is meg kell mondani, hogy nagyon alacsony a jövedelem gyakran ezeken a kis településeken, tehát nincs az, hogy be tudok utazni 50 kilométerrel arrébb ügyet intézni, mert nincs rá pénzem, és hát ugyan más téma, de közszolgálat, az egészségügyi ellátás, vagy a szociális ellátás, ezek mind olyan ügyek, amik helyben valamilyen módon kell, hogy legyenek. Tehát van gond bőven, és van miről gondolkodni, de én szerintem a leépítés és az elvonás és a forrás kivonás itt már meg kell, hogy álljon, mert nem lesz működőképes az önkormányzati rendszer sem, de egyébként pedig hát szerintem az állami közszolgáltatások sem, úgyhogy azt hiszem, hogy újra kellene gombolni valamilyen módon a kabátot ezekben az ügyekben. Megérett rá sok mindenben. Mi a magunk részéről, a követelések oldaláról ezt próbáljuk nyomni, tolni, és hát van, remélem, hogy...
Itt szakmai háttér is van hozzá.
Abszolút,
és kidolgozott javaslatok, szóval igazából itt egyetlen egy dolog kell tárgyalni.
Pontosan így van.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Köszönjük Bozzai Balázsnak, a szerkesztői, Irsik Bencének a hangmérnöki munkát. Örömmel várjuk a visszajelzéseiteket, kérdéseitek és téma és vendégjavaslataitokat. Írjatok nekünk a podcast@ezegyhivatal.hu címre. Ha nem akartok lemaradni egyetlen adásról sem, akkor kövessétek a Partizán Podcastok csatornáját, ahol még sok más izgalmas témáról hallgathattok műsorokat. És persze ne felejtjétek támogatni a Partizánt, hogy minél tovább tudjon működni. Thank you.